8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Steinbach József újonnan megválasztott lelkészi elnök a szavazás után nyilatkozatot tett a sajtó képviselőinek szerda délután. Az új lelkészi elnök hangsúlyozta, a megrendülés időszaka után feltámadott Urunkban bízva, az ő szavára figyelve, egységben, hitben és reménységben szeretnénk szolgálni. Olvasható a református.hu oldalon. Steinbach József püspököt választották lelkészi elnöknek a Magyarországi Református Egyház 15. zsinati ciklusának 9. ülésén. A református.hu azt írja, korábban az elnökségi tanács Pásztor Dánielt javasolta a zsinati lelkészi elnöki pozícióra, ám a tiszáninneni püspök az ezzel járó munkaterheket nem tudta vállalni. Sajtónyilatkozatát zsinati lelkészi elnökké választása után Steinbach József püspök úgy kezdte, zsinatunk tagjai úgy döntöttek, hogy a következő 2,5 évben engem bíznak meg a lelkészi elnöki feladatokkal. Nem készültem erre a szolgálatra, Isten megtartó kegyelmében bízva, szeretett egyházunkért vállaltam el a jelölést. Az egyházi vezető fontos kérdésként jelölte meg, hogy miként vehet részt az egyház a közéletben úgy, hogy hiteles és egyetemes örömhírt hirdető, lelki gondozói, tanítói és prófétai szolgálata ne sérüljön, miként tud az egyház békességet teremteni és hidakat építeni, krisztusi szeretettel fordulva minden ember felé. Azok felé is, akik teljesen mást gondolnak, mint mi, tette hozzá Steinbach József lelkészi elnök. A zsinat ma folytatja munkáját. Magyarország 2010 óta Európa egyik legjobb szakképzési rendszerét hozta létre magas szintű vállalati részvétellel, folyamatosan korszerűsödő tudásanyaggal, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a 17. Szakmasztár Fesztivál megnyitóján a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. Parrag László szerint a magyar szakképzés hatékonyságát a nemzetközi megmérettetések eredményei is igazolják. A szakmák európai versenyében tavaly a magyar csapat a 2. helyet érte el, Svájc mögött, Ausztriát megelőzve. A további eredmények érdekében sürgette a duális képzőhelyek további fejlesztését, a globális kihívások és eredmények a mesterséges intelligencia, a fenntarthatóság, a zöld átállás beépítését a tananyagba. Az elnök szerint a szakképzés átalakításának tapasztalatait a felsőoktatásban is hasznosítani kell, hiszen mindkét rendszernek érdeke, hogy megfeleljen a munkaerőpiac elvárásainak. Úgy véli, hogy az egyetemeknek is szoros kapcsolatot kell építeniük a vállalatokkal, a leendő szakembereket pedig össze kell kötni a munkaadói oldallal. A magas szintű képzés a szakembereknek kiszámítható, biztos jövőt nyújt. A magyar gazdaság számára pedig versenyképességi feltétel, amely ma egész Európa számára az egyik legnagyobb kihívás, tette hozzá Parrag László. Már épül, és a tervek szerint szeptemberben nyílik meg a Néprajzi Múzeum minden eddiginél nagyobb és átfogóbb, mint egy 3000 műtárgyat bemutató állandó kiállítása. A régi értékeket megőrző és felújító, valamint új értékeket létrehozó városi fejlesztés, a Liget projekt a legnagyobb kulturális fejlesztés Európában, amelynek részeként a Néprajzi Múzeum is megnyithatta kapuit 2022-ben, mondta Bán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa a kiállítás előkészületeit bemutató sajtótájékoztatón. Az átadás óta a felújított Ligetet és intézményeit mintegy 3 millióan látogatták meg. A miniszteri biztos felidézte, hogy a Néprajzi Múzeumnak mintegy 150 éves története alatt Eddig nem volt olyan épülete, amelyet az intézmény céljaira, igényeire terveztek volna. Ezért az elmúlt 2 évben a múzeum elkezdte belakni az új otthonát és időszaki bemutatókat rendezett, valamint az új állandó kiállítás koncepciójának tervezése zajlott. A MÁV és az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság közös gyermekrajz pályázatot hirdett iskolásoknak, amelynek témája a biztonságos közlekedés. A pályázati kiírás szerint a mini kategóriában 7-11 éves, míg a junior kategóriában 12-15 éves diákok pályaműveit várják a szervezők. A diákok 10 közlekedési helyzet közül választhatnak egyet, amit lerajzolnak. A tájékoztatás szerint a rajzpályázat célja az edukáció, témaválasztáskor a gyerekek a közlekedési helyzetek áttekintése során megismerik azokat a legfontosabb közlekedési szabályokat, amelyek megszegése balesethez vezethet. Az első 3 helyezettet, valamint a külön díjasokat mindkét kategóriában értékes ajándékokkal jutalmazzák. A vasúttársaság egyébként több mint 10 éve működik együtt a rendőrséggel, évente 60-70 helyszínen tart közös vasúti-közúti közlekedésbiztonsági ellenőrzést a rendőrség területileg illetékes munkatársainak közreműködésével.
Az időjárásról.
Napközben a borult tájakon is felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk a gomoly felhőképződés mellett. Helyenként azonban egy-egy zápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban 1 és 6 fok közötti értékeket mérhetünk, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Válaszd a megfelelő hozzáállást. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Pál rómabeliekhez írott levele 12. fejezet 2. vers. William James, az amerikai pszichológia atya mondta, nemzedékem legnagyobb felfedezése az, hogy az emberek megváltoztathatják az életüket azáltal, hogy megváltoztatják a hozzáállásukat. Gyakran nem a körülményeink határozzák meg a boldogságunkat, hanem a gondolataink. Azt gondoljuk, hogy boldogok leszünk, ha bizonyos dolgok bekövetkeznek. Például egy szülő talán azt gondolja, majd ha a kis Tomi elkezdi az általános iskolát, boldog leszek. Egy darabig talán boldog is, aztán ezt gondolja. Majd ha Tomi befejezi a középiskolát, boldog leszek. Talán boldog is, legalábbis azon a nyáron. Ezután Tomi egyetemi diplomájához kapcsolódik ugyanez az ígéret, majd a fiú házasságához is az első unoka születéséhez. A probléma az, hogy a szülő nem tanulta meg, hogyan legyen boldog a történések között. Ha a boldogságodat valami rajtad kívülálló dolog irányítja, mindig emberek, helyek és dolgok túsza leszel. Isten nem ilyen életet szánt neked, hogy rajtad kívülálló körülmények áldozata légy. A zsoltárírú azt mondta, áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Zsoltárok könyve 34. fejezet 2. vers. Dávid a helyes hozzáállást választotta, neked is ezt kell tenned. Sőt, meg is kell azt őrizned. Ez a nehezebb. Mint ahogy az idős gazda mondta, a tehenek fejésében a legnehezebb dolog az, hogy nem maradnak megfejve. Ugyanez a helyzet a hozzáállással is. Nem marad megváltozva. Minden nap dolgoznod kell rajta, ezt hívják úgy, hogy az értelmünk megújítása. Ezt pedig úgy érheted el, hogy beleásod magad Isten igéjébe, és engeded, hogy az ige beléd hatoljon. Rendszeresen teszed ezt? Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Április 25-én csütörtökön folytatódik az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsora. A szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen kínálatunk a Kontinentális reggeli második órájában 9 óráig. Sikeresen teljesítette a Veloran Café Sportegyesület váltója a Kassa-Miskolc Ultramaratont. Az egyesület futói 5 fős mix váltóban teljesítették a 117 kilométeres távot. Folytatva a programok sorát, május 1-én az egyesület egyik oszlopos tagja az 50. születésnapja alkalmából 310 kilométert tervez letekerni, amit egy nagy közösségi eseménynek is szán. A résztvevők megismerkedhetnek az egyesülettel, és lehet csatlakozni a táv teljesítéséhez is.
Az én fejemből pattant ki ez a eszeveszett ötlet, hogy valami emlékezeteset kéne. Az idén egy kerek évfordulóhoz érkeztem el, az 50. születésnapom lesz, és már egy éve motoszkál a fejembe, hogy kéne valami emlékezeteset erre kitalálni, és végül az a gondolat született meg, hogy megpróbálnék itt Miskolcon belül egy olyan kört összeállítani, ami az én miskolci életemnek az összes fontosabb állomását érinti, és ebből végül is úgy jött ki a szám, hogy egy 10 kör lenne, tehát az alapkör az 31 kilométer, van benne 115 méter szint, és akkor ebből 10-et teljesítenénk reményeim szerint minél többen. Szerencsére ugye az egyesület mögém állt, és a másik úgymond egyesületünk, ami hát egy ilyen öntevékeny szerveződés, ez a Miskolci Café Ride szintén, ahol szerda reggelenként szoktunk tekerni közösen. Ott is oszlopos tagok vagyunk, és ők is maximálisan beálltak az esemény mögé, úgyhogy úgy néz ki, hogy lesz olyan kör, ahol igen népesen fogunk itt Miskolc utcáin előfordulni.
Németh Csaba miskolci újságíró szerkesztőt választotta elnökévé a Tudományos Újságíró Klubja. A szervezet több évtizedes fennállása óta először választott vidéki elnököt. Az elnökséggel járó feladatokról, célokról és tervekről is beszélt az Európa Rádió stúdiójában Németh Csaba.
Most 34 éves az egyesületünk, jövőre jubileumi évet ülünk, tehát azt gondolom, hogy az is egy nagy kihívás, hogy a jubileumi rendezvényre készüljünk, illetve hát a tagságnak most is az 1/3 az tudományos fokozattal rendelkezik, tehát itt nem csak újságírók vannak ebben a Tudományos Újságírók Klubjában, hanem olyan kutatók, oktatók, akik ismeretterjesztő tevékenységet is folytatnak. És én szeretném ezt a tagságot bővíteni, célzottan is keresek meg embereket, olyanokat, akiket én ismerek, hogy kiváló ismeretterjesztők, és csábítom őket a klub tagságra. Ugye mi egy nemzetközi újságíróigazolványt adunk, aminek azért sok-sok előnye van. És emellett hát természetesen rendezvények, ugye a Magyar Újságírók Országos Szövetségével pont egy évvel ezelőtt indult el egy közös gondolkodás, és ott minden hónap 3. szerdáján tartunk egy közös estet, ez egy ilyen pódiumbeszélgetés, oda mi viszünk témát, vendéget, és hát a moderálást is általában a tagjaink végzik. Itt különböző érdekes témák, ilyen volt például a akkugyártásnak a témaköre, ilyen volt most a kiberbiztonságnak a témaköre.
Ez tehát a Kontinentális reggeli kínálat a 9 óráig, maradjanak velünk!
Thank you.
visszafordul nincs, legyen. Egemről lehultunk, bennem elfogyott, hogy változzunk. Hideg kéz, fél homály, ennyi maradt és már nincs talán. Nem viszel a most és itt. Új utak, szép napok, biztos léteztek, csak mi titok. Hidegség, sivárság, majd csak színbe húz a távolság. Lendület, kereslek, hívlak egyre, bár még nincs neve.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Sikeresen teljesítette a Veloran Café Sportegyesület váltója a Kassa-Miskolc ultramaratont. Az egyesület futói 5 fős mix váltóban teljesítették a 117 kilométeres távot. A csapatnak a táv teljesítéséhez 9 óra 39 percre volt szüksége, ami az előkelő 5. helyezésre volt elég, egy olyan erős mezőnyben, ahol 12 csapat nevezett ugyanebben a kategóriában. Folytatva a programok sorát, május 1-én az egyesület egyik oszlopos tagja az 50. születésnapja alkalmából 310 kilométert tervez letekerni, amit egy nagy közösségi eseménynek is szán. A résztvevők megismerkedhetnek az egyesülettel, és lehet csatlakozni a táv teljesítéséhez is. A részletekről Gajda Tamás elnökkel és Albrecht Krisztiánnal, a csapat tagjával, Sütő Dávid Pelé beszélget.
Gajda Tamás, hogyan kezdődött ez a tavaszi időszak az egyesület számára?
Szokás szerint ugye tél végeztével, a téli álomból felébredvén elkezdtünk készülődni a idei szezonra. Hát sok kérdőjel volt a fejünkben, meg még mindig van is az idénnyel kapcsolatban, hogy ki mit szeretne versenyezni, illetve milyen versenyeken szeretne elindulni, de akkor először is ott kezdeném, hogy szerencsére sikerült megtartanunk a tavalyi évről egy pár támogatót, volt, aki elment, de szerencsére volt olyan, aki megmaradt, illetve sikerült szereznünk két újat is, úgyhogy nekik is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és hogy látnak bennünk valamit, ami miatt mellénk álltak. Ez mind kivétel nélkül miskolci cég, úgyhogy nélkülük nem igazán tudnánk működni tulajdonképpen, mert hát az anyagi javakra mindig szüksége van egy egyesületnek, hogy zökkenőmentesen működjön.
az edzésekre, versenyekre való készülés miként zajlik, esetleg milyen jövőbeli versenyek vannak tervben, akár a távolabbi jövőben is.
A felkészülés az most úgy zajlott a téli időszakban, mindenki egyénileg görgőzéssel vagy futással, vagy ahogy szerette volna, fenntartotta az alapálló képességét. És utána, hát szerintem, mikor már így enyhült az idő, februártól elkezdtük a közös edzéseket is minden hétvégén, szombaton, vasárnap, attól függ, kinek mikor volt jó. Igyekeztünk mindkét napra csoportos eseményeket szervezni, futást vagy kerékpározást. Ezen felül mindenkinek van egyéni edzése, ahogy szeret, ki mit hétköznapokon, de a hétvég általában a közös edzéseké továbbra is.
A tavaszi időszak azért fogalmazhatunk úgy, hogy a szabad téren a kezdés a kerékpárosoknak, illetve a futóknak is. Az egyesület tagjai mekkora távokkal kezdik az edzést, legyenek akár futók, akár kerékpárosok?
Elsősorban most ugye az alapálló képességnek a felépítése volt a cél, az általában ilyen hosszabb távokat jelent, ilyen 2-3 órás kerékpározás, viszonylag alacsony intenzitáson, lehet benne egy-két magasabb tempójú dolog is, de igen, hosszabb távokat terveztünk, tehát ilyen 3 órásokat is, annak ellenére, hogy voltak hűvösebb időszakok, de hát fel lehet öltözni, és akkor megvan a megfelelő ruházat. Futóink szintén ugyanígy, ők is eleinte hosszabb, lazább tempójú futásokat terveznek, csinálnak, és akkor utána jöhetnek most már lassan az intenzívebb edzések is.
És Krisztián, említetted itt a riport előtt, neked a hétköznapi közlekedési eszköz a kerékpár. Te hogyan készülsz amúgy a különböző versenyekre? Te hogyan edzettél ebbe az időszakba?
Nekem a görgőzés mint olyan kimaradt. Most már hát mondhatni hagyományosan második éve én ezt próbálom úgymond az országúton megtartani, ezt az állóképességet, amit idén közben az ember megszerez. Én általában ilyen a rossz időbeáltával mountain bike-ra váltok, és akkor itt a városba próbálom hát kicsit kevesebb szinttel, de ezeket a úgymond alapálló képességi dolgokat, illetve az ehhez tartozó erőlétet megtartani, esetleg fejleszteni. Én valahogy a görgőt azt nem nekem találták ki, tehát én próbálkoztam, próbálgatom, de nem vagyunk barátok Isten igazándiból, úgyhogy én is hát kevesebb futással, igazándiból több kinti léttel próbálgatom ezeket fenntartani az erőt valamennyire, és akkor ugye ilyenkor, amikor már kicsit beáll a jobb idő, akkor lehet visszaülni megint az országútira, és akkor ahogy Tomi is említette, nekiállni egy kicsit távokat menni. Azért olyankor már hiányzik az, hogy tényleg a csapattagok úgy együtt is legyenek, tehát ez az alapozási időszak azért ugye kicsit magányosabb.
Hozzád kapcsolódóan lesz egy különleges eseménye az egyesületnek, méghozzá születésnapi esemény. Honnan jött ennek az ötlete, egy kicsit meséljünk a hallgatóknak erről, mi is lesz ez az esemény, hiszen ha jól tudom, te vagy az egyik ötletgazdája.
Így van, az én fejemből pattant ki ez az eszeveszett ötlet, hogy valami emlékezeteset kéne. Az idén egy kerek évfordulóhoz érkeztem el, az 50. születésnapom lesz, és már hát egy éve motoszkál a fejembe, hogy kéne valami emlékezeteset erre kitalálni, és végül az a gondolat született meg, hogy megpróbálnék itt Miskolcon belül egy olyan kört összeállítani, ami az én miskolci életemnek az összes fontosabb állomását érinti, és ebből végül is úgy jött ki a szám, hogy egy 10 kör lenne, tehát az alapkör az 31 kilométer, van benne 115 méter szint, és akkor ebből 10-et teljesítenénk reményeim szerint minél többen. Szerencsére ugye az egyesület mögém állt, és a másik úgymond egyesületünk, ami hát egy ilyen öntevékeny szerveződés, ez a Miskolci Cafe Ride szintén, ahol szerda reggelenként szoktunk tekerni közösen. Ott is oszlopos tagok vagyunk, és ők is maximálisan beálltak az esemény mögé, úgyhogy úgy néz ki, hogy lesz olyan kör, ahol igen népesen fogunk itt Miskolc utcáin előfordulni. Itt előzetesen is elnézést kérve majd az autósoknak esetlegesen fenntartásától. Május 1-én lesz egyébként ez az időpont, ami remélem, hogy... Tehát egyrészt azért tűnik jó választásnak, mert munkaszüneti nap, ráérnek jobban az emberek, talán a forgalom se lesz annyira elviselhetetlen ebben az időszakban.
És Tamás, elnökként hogyan fogadtad ezt az ötletet, illetve hogyan látod az egyesület, miként fogadta ezt az esemény ötletet, hogyan álltatok be mögé?
Ez az egész ötlet akkor hangzott el Krisztián szájból először, mikor az egyesületünk az első éves fennállását ünnepelte. Tehát összejöttünk, és akkor beszélgettünk, megbeszéltük az egyesület múltját, jövőjét, és akkor Krisztián előjött ezzel az ötletével. Hát mondhatom, hogy egy emberként örültünk, és egyből támogatásunkat nyerte el ez az egész, és el is kezdtünk gondolkodni, hogy na akkor hogyan. Krisztiántól vártuk a kört, hogy akkor mégis mi lesz, hogy fog kinézni az egész. Megszerveztük rá az eseményt, a városvezetéstől is megkaptuk már az engedélyt, területfoglalási engedélyt, mert hogy igazából az ellenőrző pont, meg ahonnan indul és ahova befut egy kör, az a Szent István téren lesz kihelyezve egy sátor, rajta lesz a mi nevünk, Valorant Café, és akkor onnan lehet beszállni, illetve kiszállni majd a körbe. És hát lesznek még meglepetések, különböző frissítések, egy nyereményjáték, aki a legtöbb kört teszi meg Krisztiánnal, az majd sorsolásban is részesül. Úgyhogy igazából nagy pozitívan álltunk hozzá, mindenki abszolút lelkes.
Mi is lesz az útvonal, Krisztián, illetve miért is ez lett az útvonal?
Nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy hogy lehetne ezt úgy, hogy valamennyire, ugye, tehát nyilván a város határain belül maradva, én tőzgyökeres miskolci vagyok, illetve azon belül is tapolcai. A szülőházamtól a jelenlegi lakhelyem is légvonalban talán, ha 50 méterre található, és végül is azt találtam ki, hogy az összes Miskolchoz köthető emlékemet belefűzzük ebbe a körbe, tehát a jelenlegi lakóházam, a szülőházam, az általános iskolám, a középiskolám, a jelenlegi munkahelyem, mert érintve gyakorlatilag így alakult ki ez a kör, ami mondom, 31 kilométer, néhány száz méter, és végül is kapura jött az is, hogy sikerült belevenni ezt az útvonalba, hogy Görömböly meg Tapolca között a hátsó út az elkészült, igaz, még nem került átadásra, de már ugye használható, tehát az is egy aszfaltos szakasz lett, így már nincs semmi akadálya, hogy országúti kerékpárral ezt szépen kényelmesen végig lehessen tekerni.
Hogyan, miként, illetve kik csatlakozhatnak ehhez az eseményhez?
Gyakorlatilag bárki csatlakozhat, nyilván egy alapálló képességet azért megkövetel ez a dolog, hiszen tehát kell egy tempó ahhoz, hogy ezt a kört azért tízszer körbe lehessen kerékpározni, de nincs megszabva semmi se. Hál' Istennek nagyon sok jelentkező van egyébként, tehát én jó magam is megdöbbentem, hogy ez ilyen nagy érdeklődésre tart számot. Én egyébként tényleg azért gondoltam ezt, hogy Miskolcnak a kerékpáros közösségét egy kicsit megmozdítsuk, és tényleg mindenki számára nyitott ez a lehetőség, hogy jöjjön. Ugye, ahogy Tomi is említette, a Szent István téren lesz felállítva a sátrunk, ott egész nap jóformán, hát mondhatni, hogy programokkal, de szórakoztatási lehetőséggel, beszélgetési lehetőséggel, kicsit klubunkat bemutatva a városnak, a közönségnek fogjuk eltölteni ezt a dolgot, és azért, hogy az egész rendezvényt egy normális mederbe le lehessen folytatni, ezért azt találtuk ki, hogy ott van a becsatlakozási pont, és kiki erőnlétének megfelelően, illetve akaratának, vagy aznapi éppen jó kedvének megfelelően egy, kettő, három, bármennyi körre becsatlakozhat. A Café Ride gyakorlatilag az egy meghirdetett esemény lesz, ők két kör erejéig fognak majd becsatlakozni 9 órai kezdettel.
Te hogyan éled meg, hogy az Egyesület is ennyire mögéd állt, illetve az, hogy már most ennyire népszerű ez az esemény, és nagyon sokan csatlakoznak, jelentkeztek erre a kerékpározásra?
Nekem egy nagyon szívmelengető dolog, tehát én nem, megmondom őszintén, nem számítottam ennyire pozitív fogadtatásra. Én tényleg nagyon örülök neki, és nagyon jó azt látni, hogy ez a miskolci kerékpáros közösség azért valamennyire, vagy ennyire legalábbis összetartó. Én nem olyan régóta vagyok úgy aktív tagja, hogyha magamról egy-két szót mondhatok, tehát én megboldogult ifjúkoromban, ugye a múlt század derekán sokat kerékpároztam, tehát akkor volt azért múltam ilyen szempontból, de nekem egy 30x év kimaradt a kerékpározásból, még aztán rádöbbentem megint, hogy milyen jó lenne kerékpározni, az ilyen 2000, tehát a Covid időszakára tehető nagyjából, és onnan vettem föl úgymond megint a ritmust, vagy próbáltam, vagy próbálkoztam, és mondhatni, hogy senkit se ismertem ebből az egész közösségből, és sikerült tényleg egy olyan nagyon építő jellegű és olyan sok értékes embert megismernem ezáltal, hogy ez a mindennapi életbe is nagyon sok erőt ad nekem, és még egyszer mondom, nagyon köszönöm mindenkinek, aki mögé állt. Mondom, megdöbbentő, hogy még gyerekkori ismerőseim Pestről is jelezték, hogy le fognak jönni egy-két kör erejéig, tehát egy nagyon, én egy nagyon pozitívként gondolom ezt az egészet, meg nagyon úgy gondolom, hogy ez mindenki szép emlékekkel fog távozni.
Ehhez az eseményhez kapcsolódóan, Tamás, miért ajánlanátok ezt a rendezvényt?
Én úgy gondolom, hogy ez azért érdemes ezt ebbe az egészbe belevágni, hogy mindenki itt igazából egy körpályán fogja megtenni a saját kis távját. Egy ponton lehet beszállni és kiszállni, és tehát mindenki megfeszegetni tudja a határát. Hogyha úgy érzi, hogy ő három kört már pedig meg fog csinálni, akkor csinálja meg a három kört. De akkor még úgy gondolja, hogy hát ez neki elég, nem olyan nehéz ez a kör, megcsináljon még a negyediket is, akkor megteheti nyugodtan. Vagy ha úgy érzi, hogy nem megy a három, kiszállhat már a másodiknál, senki sem fogja azt mondani, hogy ó, hát te nem bírtad megcsinálni azt, amit kitűztél magadnak. Úgyhogy tényleg ez abszolút kötetlen, ki mit bír. Ha azt gondolja, hogy ő az egészet letekeri, akkor itt egy lehetőség, hogy 300 kilométert letekerjen társaságban. Szerintem ez azért nem mindennapi.
Még rátérve egy másik eseményre, méghozzá egy közelmúltbéli eseményre az Egyesület életében, ugye nem régiben volt Miskolcon a Kassa Miskolc Ultramaraton, méghozzá Miskolcon volt a befutó, és hát az Egyesület ehhez is csatlakozott méghozzá a futóival. Hogyan készültek fel a futók erre az ultramaratonra?
5 futónk vett részt ezen az eseményen, ők mixváltóban indultak, ami annyit tett, hogy kicsivel több mint 20 kilométer jutott mindenkire fejenként. Igazából pontosítanom kell, mert az Egyesületből nem tudtunk 5 embert összeszedni, úgyhogy 2 külsős embert vettünk igénybe, de egyből beálltak, mert ők is, tehát így megtaláltuk egymást, ők is szerettek volna csapatot, mi pedig kerestünk embert, és akkor így összeállt a csapat végül. Edzések terén tartottak közös edzéseket is, mint olyan nem volt, hogy mind az 5-en egyszerre tudtak volna futni, de azért jó pár alkalommal összejöttek így 3-4-en, amikor egymást motiválták. Amúgy egyénileg készültek fel a legtöbbünk, igen. Én úgy gondolom, és úgy is emlékszem. A felkészülés az ebből a szempontból szerintem mindenkinek jól sikerült, majd a később, ha az eredményekről beszélünk, akkor ez majd azt hiszem, hogy magáért fog beszélni.
Azt hogyan képzeljük el, ha jól tudom, ugye a feleséged is indult ezen a futáson, rajta keresztül miként láttad ezt a felkészülést, hogy egy ultramaratonra hogyan lehet felkészülni, még ha váltóba is, ő hogyan élte meg ennek a felkészülését, te mit tapasztaltál?
Az igazság, hogy neki személy szerint nem volt egyszerű, mert 2 kisgyerek mellett, meg ugye, hogy még a férje is sportol, vagy az én, össze kellett hozni nagyon azt, hogy úgy meg tudjuk szervezni az ő felkészülését, hogy mindenkinek jó legyen, és senki se szenvedjen hiány, de hát természetesen mellette voltunk és támogattuk. Mivel nagyon szeret futni, és nagyon régóta csinálja, igazából így jött az egész, hogy ilyen könnyedén vette az egészet, nem stresszel rá igazából sohasem, de szerintem az összes tagunkra elmondható, aki itt most lefutotta ezt a távot, úgyhogy nagy szívvel, lélekkel készültek rá, és nagyon akarták ezt az egészet, szóval dobogóra szerettek volna állni, az volt a fő motiváció, és igen, mindenki szívvel, lélekkel készült.
Milyen volt maga a verseny, az Egyesület, a Valorant Café hogyan támogatta ezt a váltó csapatot, a versenynapja hogyan nézett ki?
A versenynapján 3 futónkat le kellett vinnünk Kassára. Azt ők megoldották ott egymásnak, egy autóval lementek Kassára, plusz volt egy kerékpáros kísérőjük. Onnan ugye 3 szakaszt futottak, mire áttértek Miskolcra. A magyar oldalon én vittem le a másik 2 futónkat, plusz egy kerékpáros kísérőt. És akkor, amikor áttértek a magyar oldalra, ugye akkor én autóval vittem a másik futót a váltóhelyre, illetve volt egy kerékpáros kísérő, aki pedig frissítette őt menet közben, vitte a kulacsát. Ha valami energiaszeletre volt szüksége, akkor azt is ő adta. És a másik 3 tagunk, az pedig ők külön mozogtak, amikor ők letudták a távukat, akkor ők már ott voltak a helyszínen, és akkor ők tulajdonképpen ők egymást váltották, vitték kocsival a másik partnert. Így történt maga a futás közbeni logisztika.
A váltó tagjai hogyan élték meg menet közben ezt az ultramaratont, milyen érzések kavarogtak bennük, hiszen mondtad, hogy te is kísérted a váltó egy részét.
Én azt láttam rajtuk, hogy nagyon nagyon motiváltak, és hihetetlen tempót futottak. Tehát volt az magyar oldalon két emberre jutott egy-egy dupla szakasz, tehát 24 és 26 kilométert futottak egyben, és ilyen 4.40-es tempóval szinte mind a kettőjük, ez valami iszonyatos. Nekem legalábbis így, mint kerékpáros szemmel nézve, néha futok ugye, de hát ilyen 10 kilométereket nem tudok ilyen tempóval. Úgyhogy én csak pislogtam tényleg. Szedték a lábukat, nagyon oda tették magukat, és mintha el se akarnak fáradni, tehát olyan volt nekem, nagyon.
És hát a befutó az milyen volt, milyen eredményt sikerült elérni, mikorra értek be a váltók?
9 óra 39-es eredményt sikerült elérniük, ugye itt a mixváltó, 5-ös mixváltóról beszélünk. Ezzel az 5. helyet szerezték meg a 12 mixváltóból, amivel igazából elégedettek voltak, mert hát erős volt a mezőny. És igen, mi is büszkék vagyunk rájuk, úgyhogy csak így tovább.
Milyen jövőbeli tervek, programok vannak, vagy akár esetleg hasonló versenyek a futóknak, a kerékpárosoknak?
Ami mindenképpen tervben van, és oda is nagy reményeket fűzünk, az egy kerékpáros esemény. A Mogyoródi versenypályán, a Hungaroringen szokták megrendezni a Tour de Ring 24 órás kerékpáros versenyt, és azon fogunk indulni egy 4-fős és egy 6-fős csapattal. Célunk mind a két csapattal dobogóra kerülni, úgyhogy most erre készülünk nagy erőkkel. Igazából azt mondhatom, hogy minden verseny, ami ezelőtt van, az erre való felkészülés. Ez lesz a fő szerintem. Ezek mellett ugye a Ring sorozat, a Maketus szervező a Ring sorozatokat, ami a igazából Magyarországnak a...
Hát a középhegységeknek a megkerülése, tehát ez egy ilyen, hát én azt gondolom, hogy népszerűsítése a szintén ugye a kerékpársportnak a Maketus részéről, illetve tényleg gyönyörű tájakon megy, tehát azt is lehet mindenkinek ajánlani. Aki versenynek fogja föl, akkor azt is lehet, mert ez általában nem teljesen lezárt, de valamennyire zárt útvonalon zajlanak ezek, tehát akár versenyzői szemmel is, szellemmel is lehet ezen indulni, de mindenhol vannak kisebb távok, amik a családoknak, gyerekeseknek, kisebb gyerekekkel is egész nyugodtan teljesíthetőek, és az is a rengeteg szép látnivalót rejt.
És még ehhez szeretnék annyit fűzni, hogy minél több ilyen ringsorozatot szeretnénk elindulni. Ez egy nagyon jó edzési lehetőség tulajdonképpen. Ugye, ahogy Krisztián is említette, hogy versenyezni is lehet, de alapjában ez egy teljesítménytúra, de itt is lehet feszegetni a határokat. Tehát az ember, ha akarja, akkor oda teszi magát, és akkor lihegve ér be a célba, vagy pedig csak tényleg túrázik egy jót, azt is lehet. Illetve még tervben van még a kékes csúcsfutás. Anett szintén elindul, vagyis szintén hát el fog indulni. A Kassamiskolc után a kékes csúcsfutáson fog részt venni, azt pontosan nem tudom a dátumát, de valamikor május elején lesz. Uh-huh. És még lesz a Bükki-hegyi maraton szintén futóverseny, ami biztos eddig.
Csapatnak egy kis része, mert sajnos lemorzsolódások voltak, de minden évben van ugye a Stelvio az egyik leghíresebb hágó az Alpokba, és hát három csapattagunk úgy néz ki, hogy menni fog oda. Ott van egy megmérettetés, egy verseny, három távon brutális szintkülönbséggel, és hát az egyiket bevállaljuk, úgyhogy megpróbáljuk a várost meg a csapatot képviselni majd amennyire lehet eredményesen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Veloran Café Sportegyesület elnökével Gajda Tamással és a csapat tagjával Albrecht Krisztiánnal Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Dobozt, nézem az ágy mellett, az asztalon egy öreg kulcs, mi nyitja az életet. Zárd ott a szem, felnyitom, átkutatom, a könyveim s egy kártyajáték, amit most előveszek, az osztó, a játszótárs és minden. Játszani, s a kártya vár,
táncoljunk a virágos réteg, víga a fák mellett egy látomás, nem tudhatom, mit kezdjek veled, csak ringat a szél, álmodom, átutazom, az álmaim s egy kártyajáték, amit most előveszek, az osztó, a játszótás és minden én leszek. Játszani és a kártya vár, roskadozik, támaszra vár, de piros hetessen a kezemben áll a pár a küzdelemben. Játszani, de nem lehet ugyanúgy élni az életet, de piros hetessen kezemben áll a pár a küzdelemben. Játszani és a kártya vár, roskadozik, támaszra vár.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Német Csaba miskolci újságíró szerkesztőt választotta elnökévé a Tudományos Újságíró Klubja. A szervezet több évtizedes fennállása óta először választott vidéki elnököt. Az elnökséggel járó feladatokról, célokról és tervekről is beszélt az Európa Rádió stúdiójában Német Csaba.
Ugye ez most egy ilyen időközi váltás volt, az előző elnök egy éves tevékenység után más elfoglaltságai miatt lemondott, és az elnökség így keresett meg, hogy vállalnám. Igazság szerint azért engem már egy évvel ezelőtt is megkerestek ezzel a dologgal. Akkor úgy alakultak a tárgyalásaink, hogy nem én vállaltam a dolgot, most azonban természetesen örömmel vállaltam. És hát ahogy ott írtam is akkor, hogy ez egyfelől öröm, másfelől kihívás, felelősség, örökség, és én azt gondolom, hogy sok munka is.
Hogyan működik tulajdonképpen a gyakorlatban az elnökké válás? Tehát választanak, szavaznak a tagok?
Szavaznak az elnökség, tehát a működés alapszabályunk alapján ugye a tisztújító közgyűlésen választ a tagság elnökséget, illetve az elnököt azt nem közvetlen elnökválasztáson nálunk sem, hanem az elnökség választja, vagy saját tagjai közül, vagy külsős személyt megkeresve. Hát én elnökségi tag voltam most már 2020 óta, úgyhogy így esett rám a választás. Én azt gondolom, hogy most ugye nekem így egy ilyen fél ciklus, ugye 3 évre választunk elnököt, lényegében egy ilyen 2/3 ciklus maradt hátra, és ugye mi nem putinizálódunk, úgyhogy nálunk úgy van a dolog, hogy maximum 3 ciklust vihet egy elnök, és utána nem lehet már elnök.
Milyen ambíciókkal, célokkal, tervekkel vágtál bele a munkába?
Sokféle, ugye most 34 éves az egyesületünk, jövőre jubileumi évet ülünk, tehát azt gondolom, hogy az is egy nagy kihívás, hogy a jubileumi rendezvényre készüljünk, illetve hát a tagságnak most is az 1/3 az tudományos fokozattal rendelkezik, tehát itt nem csak újságírók vannak ebben a Tudományos Újságírók Klubjában, hanem olyan kutatók, oktatók, akik ismeretterjesztő tevékenységet is folytatnak. És én szeretném ezt a tagságot bővíteni, célzottan is keresek meg embereket, olyanokat, akiket én ismerek, hogy kiváló ismeretterjesztők, és csábítom őket a klub tagságra. Ugye mi egy nemzetközi újságíróigazolványt adunk, aminek azért sok-sok előnye van, főleg rajtán túl, ahol azért még a újságíró szakmának van némi megbecsülése és hát presztízse. És emellett hát természetesen rendezvények, ugye a Magyar Újságírók Országos Szövetségével pont egy évvel ezelőtt indult el egy közös gondolkodás, és ott minden hónap harmadik szerdáján tartunk egy közös estet, ez egy ilyen pódiumbeszélgetés, oda mi viszünk témát, vendéget, és hát a moderálást is általában a tagjaink végzik. Itt különböző érdekes témák, ilyen volt például a akugyártásnak a témaköre, ilyen volt most a kiberbiztonságnak a témaköre, ilyeneket dolgozunk fel. Ez alapvetően egy szakmai rendezvény, bár nyitott mindenki számára, és azt kell, hogy mondjam, volt is már érdeklődő, külsős érdeklődő, de alapvetően tényleg azt a célt szolgálja, hogy újságíró kollégáknak adjunk olyan háttérinformációkat, adott esetben az előadás pódium beszélgetés után külön interjúkészítési lehetőséget, amivel ők a saját munkájukat tudják gyarapítani.
Miért fontos, jelentős, hogy az első vidéki elnök vagy?
Hát az csak nekem fontos, de annyiból érdekes, hogy ugye én azt gondolom, hogy ma azért Magyarországon az nagyon jellemző, hogy egy nagyon Budapest-centrikus gondolkodású társadalom, illetve ország vagyunk. Ma nincs ez másképp az újságírásban sem, tehát én azért a Magyar Újságírók Szövetségének, a vidéki újságírók szakosztályának is az elnöke vagyok, és ott is tapasztalom ezt, hogy a vidéki kollégák mondják, hogy hát de Csaba, hát csak Pesten vannak rendezvények. És igen, tehát Kaposváron, Nyíregyházán, Szolnokon vagy Cegléden annyira kevés újságíró van, hogy oda nem igazán visz le egy országos szervezet rendezvényeket. Ez szomorú, és erre nem találtam én sem megoldást, tehát ez még egyenlőre nekem is kudarc élményem, de én most a TUK-nál azt gondolom, hogy túl azon, hogy nekem így azért vannak pesti elfoglaltságaim, nyilván tárgyalásokra kell járnom akadémiával, más szervezetekkel is, adott esetben le kell ülnöm személyesen találkozni, de van egyfajta nyitottság, és hát azért a tagságot megnéztem itt is, 200-valahány tagunkból azért jelentős mennyiség a vidéki tagság. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekik is valamilyen formában megszólítási lehetőséget kell biztosítani, illetve én azt gondolom, hogy a pesti kollégákat kell egy kicsit kimozdítani vidékre. Nem feltétlenül ugye Szegedre és nagy távolságokra, hanem Pest környékére néhány, én azt mondom, ilyen 100 kilométeres távolságon belül azért elérhetők olyan egyetemek, kutatóintézetek, vagy olyan nagy cégek, ahol van K+F tevékenység, ami egy szakmai látogatásra, ott egy előadásra, vagy több előadásra, workshopra, egyebekre alkalmas lehet, tehát ezen a területen már elindultam itt az elmúlt hetekben, és hát ugyanezt tudom mondani, hogy a Kárpát-medencében gondolkodom ilyen szempontból. Ugye hozzám a nemzetiségek azért elég közel állnak, én a diaszpórában élő alkotó, magyar kutatók, innovátorok, oktatók, ismeretterjesztő újságíróknak a megkeresését is tervezem, és ebben is elindult. Ami nyilván most itt egyenlőre még Felvidéken, mert számomra is az van közel, de hát azért tudjuk, hogy Kassán van 3 egyetem, itt van az Eperjesi Egyetem, nagymúltú, komoly egyetem, ráadásul magyar rektorral, tehát azt gondolom, hogy ezek a területek, amik eddig fehér foltok voltak mondjuk a Tudományos Újságíró Klubján belül, ezek most azért megpróbálom ezekbe az irányokba is elvinni a tevékenységet, és megtalálni azokat a kollégákat, akik lehet, hogy még a magyarországi vidéken élő kollégáknál is nehezebb körülmények között, vagy nehezebb megjelenési rendszerben tudnak csak dolgozni. Számukra is én azt gondolom, hogy a TUK tud megfelelő programokat, illetve olyan ernyőszervezetet kínálni, amely hasznos lehet a mindennapjaikban.
Korábban itt az Európa Rádió stúdiójában már beszélgettünk arról, ugye most leköszönt elnökkel, Kocsisen Brigittával is, sokat taglaltuk azt, hogy tulajdonképpen mit is jelent a tudományos újságírás, honnan kezdődik a tudományos újságírás, van ennek valami fogalma, meghatározása, te mit gondolsz erről?
Hát ez ugye nehéz dolog, mert főleg most, amikor ha csak az elmúlt 4 évre gondolunk, ugye a Covid óta, hogy mennyire megváltozott a média környezet. Megjelentek a podcastek, és olyan mennyiségben, olyan híráradatban, és olyan követői létszámokkal, amik amikkel nem tud ma versenyezni se egy print média, se egy adott esetben egy olyan hírportál, amelyiken viszonylag komoly tudományos ismeretterjesztő cikkek jelennek meg. És ez az átalakulás, ez nem ért véget, ez nem úgy van, hogy itt most tettünk egy pontot, hogy akkor most így néz ki a média piac, és ezek ma a szereplői. Ez egy folyamatos változás, méghozzá egy gyors változás, ugye, hogy felgyorsult a világunk, ennek megfelelően gyorsul benne minden. Nehéz ma megmondani, hogy ki az, aki tudományos ismeretterjesztő. Régen ez egyszerű volt, voltak olyan nagy újságok, mint a Természetvilága, az Élet és Tudomány, a Földiség, és sorolhatnám ezeket a nagymúlt újságokat. Én azt gondolom, hogy iskolás, középiskolás korunkból erre mindenki emlékszik, hiszen a könyvtárakban ezek ki voltak rakva, hozzá lehetett férni, még adott esetben ajánlott olvasmányként is. Egy-egy ambiciózusabb tanár azért ezt ajánlotta a diákok figyelmébe. Magam is cikkpályázat győztese voltam azért középiskolás koromban ezekben az újságokban, és ez megszűnt. Tehát ezek az újságok megvannak még, de hát az ő jelenlétük és szerepük, ugye havonta, hetente megjelenő újságokról van szó. Nyilván már a weboldalaknak a megjelenésével háttérbe szorultak. Ma pedig a különböző podcast gyártók a jelenléte. Igazság szerint most már én azt gondolom, hogy még az írott elektronikus sajtót is háttérbe szorítja, mert az ember hamarabb kapcsol be az autóban is egy podcastet, és hallgat meg, mint hogy most olvasson adott esetben a telefonján több oldalas ismeretterjesztő cikkeket. Azért ma a fogyasztói szokások is megváltoztak, nem csak a média környezet. Tehát ma nem olvasunk, az emberek nem olvasnak el több oldalas cikkeket. Tehát ugye ez a 3 perces cicás videó, amit én mindig mondok, hogy megnézzük a telefonunkon, közben a kertben ott játszik másik kettőként, de mi a telefonon nézzük. Ez valahogy leszoktatta az embereket arról, hogy hosszú cikkeket olvassanak. Kétségtelen, kényelmetlen is egy apró telefonnak a képernyőjén olvasni hosszú cikket. Sokkal egyszerűbb ugye belőni most már az autókban is, az új autós magnók ugye támogatják az internetes elérést, belőni egy podcastet és azt hallgatni. Nincs benne reklám, adott esetben ott állítom meg, akkor tekerem vissza, hogyha nem hallottam valamit, mert visított a gyerek a hátsó ülésen, vagy mellettem dudáltak. Tehát ezek a mi kényelmünket szolgálják, ugyanakkor elviszik a figyelmet, illetve a fókuszt más felé. Így aztán van felelőssége azoknak, akik ilyen podcasteket készítenek, hiszen ők nem általában nem valamilyen nagy szerkesztőséghez tartoznak, hanem sok esetben influencerek, vagy hogy hívjuk ma ezeket, akik leülnek és meghívnak érdekes embereket, kutatókat, mérnököket, feltalálókat, és beszélgetnek velük egészen más stílusban, egészen másfajta mélységben, mint ahogy egy újságcikk megszületik, vagy ahogy eddig egy rádióriportot hallottunk. És hát azt látjuk, ugye, hogy bizony van erre igény, mert akár egy másfél órás beszélgetéseknek is komoly nézettségük van. Ezek a podcast gyártók igen komoly követőlétszámmal rendelkeznek, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezekkel ma már a print média régóta nem tud versenyezni, ezekkel a számokkal a elektronikus média is kezd ezekben háttérbe szorulni, tehát át kell gondolni azt, hogy kit tekintünk ma egyáltalán újságírónak, és hát kit tekintünk ezen belül tudományos ismeretterjesztőnek. Viszont ami nagyon fontos, az azt gondolom a tudományos újságírásnál, illetve ismeretterjesztésnél az, hogy ez hiteles forrásból történjen, és hiteles módon, exakt dolgokkal, tehát adott témához olyan vendéggel, olyan kérdésekkel és olyan válaszokkal, természetesen ez nyilván a vendégtől is függ, de olyan anyagok szülessenek, amelyek informálnak, pontos információkat adnak, és itt nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni. Hát gondolj bele, 4 évvel ezelőtt bejött a Covid, meg kellett tanulnunk kezet mosni. Nem? Tehát ezzel volt tele minden. Hát az emberek elfelejtették a kézmosástól, még azért óvodáskorban még mi is ezt azért tanultuk, hogy hogyan kell kezet mosni. Tehát itt ez egy nagyon-nagyon sokrétű és nagyon-nagyon vékony mezsgyén mozgó ugyanakkor, mert ma, amikor a krémtértől kezdve az UFO-kon át a természetgyógyászatnak a legkülönbözőbb olyan peremvidékeig megy el, mert azt gondolom, van természetgyógyászat, én azt gondolom, azonban ennek vannak olyan peremvidékei, amely amelyek már nem feltétlenül tartoznak a gyógyászat kategóriájába, és nem feltétlenül szolgálják az embernek a gyógyulását, egészség megőrzését. Sok esetben azért azt gondolom, hogy természetgyógyászat nem a gyógyításról szól, hanem pont, hogy az egészség megőrzésről szól. Ugye most mondom ezt úgy, mint a Csillagpont Rádiónak a főszerkesztője, ahol mi egészség tudatosságra, új módszereknek a bemutatására szakosodtunk, és magam és a kollégáim is ugye a műsorainkban azon vagyunk, hogy az embereket informáljuk olyan dolgokról, amelyek az ő egészségüket szolgálják. Tehát, hogy nem, miért ne rendeljünk internetről gyógyszert? Milyen veszélyei vannak? Tehát az embernek meg kell értenie a hatásmechanizmusokat, meg kell értenie azokat a dolgokat, amelyek az ő érdekét szolgálják adott esetben a gyógyászatban. Ha tudományról beszélünk, akkor mindenkinek első csillagás vagy űrkutatás, ezek jutnak eszébe. De nem, hát ma már ugye társadalomtudományokról beszélünk, pszichológiáról beszélünk, generációkutatásról beszélünk, amelyek nagyon fontosak, és hogyha a mindennapi életet meg akarod érteni, és a mindennapi életedben el akarsz tudni igazodni, akkor ezeknek különböző mélységű ismeretére szükséged lesz. Akár gyereknevelésről van szó, akár idős gondozásról, akár csak arról, hogy hogyan éljen az ember boldogan.
Németh Csaba miskolci újságíró szerkesztőt választotta elnökévé a Tudományos Újságíró Klubja. A szervezet több évtizedes fennállása óta először választott vidéki elnököt. Az elnökséggel járó feladatokról, célokról és tervekről is beszélt az Európa Rádió stúdiójában Németh Csaba.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Az Európa Rádió telefonos alkalmazásán bárhol, bármikor könnyen hallgathatnak minket, és az egyházkerületi hírek és kiadványok is egy helyen elérhetőek. Töltsék le alkalmazásunkat. Észrevételeiket pedig eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelki pásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Máté evangéliuma 6. részének 33. verséből hallgassuk meg. Keresétek először Istennek országát és az ő igazságát. Isten országát kell elsősorban keresnünk és megtalálnunk, mondja igénk. Isten országába az újjászületéssel lehet belépni. Az újjászületés azt is jelenti, hogy már a Krisztusban van a létezésed és a jövőd. Ez azt is jelenti, hogy Isten a fejed hajszálait is számon tartja. Tudja, hogy kenyér kell minden napra, tudja, hogy szükséged van ruházatra és sok egyébre. És mindezekhez hozzájuttat. Természetesen bele van kalkulálva a te munkád is. De hogy jól jöjjenek ki a dolgok, ezt már az ő szeretete intézi el. Egy műszerész szakember egész életén keresztül hajszolta a pénzt, nem sokra vitte, végül belefáradt és feladta. Majd eljutott egy evangelizációra. Megtért. Jézus kinyitatta vele a műhely ajtót. Volt egy találmánya, ami addig a kutyának se kellett. Most kiderült, hogy nagyon hasznos dolog. 1-2 év alatt a műhelyből nagy üzem lett. Sokat keresett, és Isten céljaira is szívesen áldozott. Ma is keressük a jó elhelyezkedést, a jó szakmát, a jó diplomát. Ez jól is van így. De Jézus szerint ezt mind megelőzi valami. Az Isten országa. Keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megaratnak nektek. A mai igemagyarázat a Boldván szolgáló Próka Járpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját A kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.